Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, a Trend FM-en Földgömb rovat, a legfrissebb magazint lapozzuk föl, ütjük föl. Grül Tibor ókortörténésszel, egyetemi oktatóval, íróval, papírusz, tekercs és pásztorbot, Frígia faragott és írott világa. Ugye pontosan mondom a cikk címét?
Igen, bár még úgy tudom, hogy a Földgömb nem jelent meg. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és jó napot kívánok!
Ez lesz a legfrissebb, így van.
De a korrektúra példányt már megkaptam is. Valóban ez a címe a cikknek.
Én is abból készültem. Hát egy picit tegye meg, hogy elhelyez bennünket a térképen.
Hát Törökország kellős közepén járunk. Ez az úgynevezett közép-anatóliai felföld, amit úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag, ugye Törökország hatalmas méretű, hogy főleg, hogyha kelet-nyugati irányban nézzük, de Ankarától picit nyugatra elterül egy hatalmas nagy felföld, amely 1000-1100 méterrel tengerszint felett fekszik. És ezen a felföldön több mint 1000 éven keresztül egy nagyon érdekes, nagyon sajátos kultúrát kialakító nép, a frígek laktak. És ezen a nyáron kétszer is volt lehetőségem arra, hogy összesen 3 hetet töltsek itt Frígiában, és hát megnézzem azokat a városokat, amelyeknek az eredetiét még ők építették, illetve azokat a kulturális emlékeket kerestem, amelyeken ez a frígiai, sajátos frígiai kultúra megjelenik.
Körülbelül 2000 évet kell vissza, menjünk nagyjából.
Igen, a frígek, ha egy picit szabad történészkedni, akkor a frígek azok a trójai háború előtt, amit szaknyelven úgy mondunk, hogy a késői bronzkorban vándoroltak be valahonnan Makedónia területéről, tehát a Balkán-félsziget északi részéről, erre a területre, Közép-Anatóliába, és a frígek királyságának a csúcs korszaka az valamikor Krisztus előtt 8.-7. században volt. Szerintem a Mídász király nevet, igen, nagyon sokan hallották a hallgatók közül is, ez a Mídász, ő volt a frígeknek a leghíresebb királya, akihez a görög mitológia több mondát, legendát is fűzött. Az egyik az, hogy Mídász királynak megadta Dionüzosz Isten azt a kegyelmet, vagy pontosabban ez nem is biztos, hogy kegyelem volt, inkább lehet, hogy átok, hogy minden, amihez hozzáért, az aranyjá változott. Ugye ez az egyik történet, ami hozzá fűződik. De még érdekes talán az ő apja is, Gordiosz, akinek szintén láttuk Frígiában, Ankarától 70 kilométerre a síremlékét, vagy sírdombját, amit Tumulusnak hívnak. Tehát ennek a Gordiosznak, aki egy borzasztóan gazdag ember volt szintén, ő például egy csomót kötött egy tekérre. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és óriási nagy csomó volt, amit tudjuk, hogy Nagy Sándor a kardjával ketté vágott, és ezáltal lett Ázsia ura, mert hogy az volt a hozzáfűződő legenda, hogy aki Gordiosz csomóját ketté vágja, ez a gordiuszi csomó, az lesz Ázsia ura. Tehát mindjárt két ilyen legendás királyunk is van. Egyébként ezek közül a királyok közül, akiket említettem, Mídász, az biztosan történeti személy volt, mert ebben az időszakban az asszír krónikák is emlegetik a fríg királyokat, köztük Mídászt is név szerint.
Említette, hogy a bronzkort, és úgy eszembe jutott, én sajnos se régész, se történész nem lettem, de nagyon érdekel ez a korszak, meg különösen itt ennek a magyarországi lenyomatait végigjártam, meg végigbarangoltam, hogy itt azért halomsírok, meg edények, meg sok minden, és ehhez képest egy kicsit odébb, hogy a Törökország közepén valami hihetetlen kultúra ugyanabból a korszakból. Hát ezek a sírfeliratok, vagy ezek a faragott kövek, faragott és írott kövek, ezek fantasztikusak.
Igen, bár engem kifejezetten ezen az úton nem annyira ez a korai frík kultúra érdekelt, hanem inkább ennek a továbbélése. Ugyanis, hogy tovább folytassam akkor a történeti bemutatást, ezt a területet előbb a lüdök, aztán a perzsák, és végül a perzsáktól a görögök szerezték meg a Nagy Sándornak a keleti hadjáratai során, és utána pedig a pergamoni királyság területéhez csatolták, és ekkor már megindult az a nagyfokú hellenizáció, amelynek következtében a frígek elhagyták a saját nyelvüket, vagy legalábbis nagyon minimális módon tartották meg, és minden, az egész írásbeliségük átalakult görög írásbeliségé. Amikor a rómaiak elfoglalják ezt a területet, a Krisztus előtti második század végén, akkor felosztják a különböző tartományok között, ez egyébként szokásuk volt a rómaiaknak, biztos hallottak már a Divide et Impera elvről, meg és uralkodj. Tehát a frigeket valószínűleg annyira erős közösségnek tartották, hogy jobbnak látták inkább a különböző tartományok között felosztani az ő területüket. Viszont a frigeknek az összetartozása, az identitástudata, ez nem csak hogy megmaradt, hanem fantasztikus módon fejeződött ki, például a sír feliratainkban, amelyekből a Földgömbben most megjelenő cikkemben is válogattam. A tördelőszerkesztő egy nagyon szép is csokrot gyűjtött össze ezekből. Nagyjából végigfotóztam egy olyan 6-7 múzeumot, ami Frígia területén fekszik, és itt kell megjegyeznem szerkesztő úrnak, hogy a törökök azért nagyon értenek a múzeum építéshez. Tehát olyan színvonalas, annyira elképesztően gazdag múzeumok vannak, és nem csak olyan értelemben gazdag, hogy a bennük lévő tárgyi anyag gazdag, hanem a múzeumok felépítése, a modern belső építészeti technikája.
Hogy a felhasználói élmény is jó legyen, és a kornak megfelelő.
És a legkisebb városban is, amik, hát tegyük hozzá, hogy a legkisebb város azt jelenti, hogy minimum ilyen 200-300 ezer lakosú városaik vannak, ezek kisvárosoknak számítanak Törökországban. Mindegyikben természetesen egy egyetem minimum van, mindegyik ilyen kisvárosban, és egy olyan fantasztikus múzeum, hogy hát tényleg Magyarországon nagyon sokat kéne keresgélnem, hogy most hirtelen eszembe jusson olyasmi, ami ehhez hasonlítható.
Nagyon jó, hogy ezt mondja talán, mert éppen azon, néztem a képeket, fantasztikus, hogy az egyik templom körül több sorban százával sorakoznak a frigyes és görög síremlékek, és ott ezek között bóklászott meg, olvasgatta a feliratokat, nagyon jók a fotók a Földgömbben egyébként. Eszembe jutott az Aquincumi múzeum, az éppen most újítják föl, meg bővítik, vagy legalábbis ez kívül ez látszik a Szentendrei útról. Ott hasonló a lehetőség, tehát ott is raktár van, ott is kert van az épített épületek mellett. Szóval igen, hogy mit lehet kihozni egy adottságból, mert ugyan azt is írja egyébként, hogy mindenhova nem engedték be minden raktárba, meg kertbe bóklászni, de volt, ahol igen.
De volt, ahol igen. Például ilyen volt Bursa. Az ókori Prusza, ahol egy nagyon-nagyon klassz kis ilyen múzeumi udvar van, és a hallgatóknak talán nem egészen érthető, hogy egy múzeum az sokkal több tárgyat tárol, mint amennyit kiállít a látogatóknak. Na most ezeknek a tárgyaknak a tárolása az nálunk legtöbbször pincehelyiségekben történik. A törököknél viszont kilakják az udvarra, és ezen az udvaron sokszor több száz ilyen tárgyat tárolnak, amik legalább annyira érdekesek, legalábbis egy kutató számára, mint amik bent vannak a kiállító helyiségekben. És éppen ezért én nagyon boldog voltam, amikor például Bursában megengedték, hogy az ember ott bóklászon. Aztán volt olyan hely, például a Hierapolisban, ahol még azt sem engedték meg, hogy fotózza az ember ezeket távolról, ezeket a leleteket. Nyilvánvaló, hogy itt a régészeknek és ottani történészeknek van ebbe beleszólása. Egyébként a világ minden részén ebbe van beleszólásuk, tehát ez ellen nem lehet.
Hát mi az, ami látogatható, mi az ő. Ugye itt Frík sírművészetről van szó, és annyira irigylem önt egyébként, mert látni a képeken, hogy hát itt hosszú fél eposzok vannak egy-egy sírkövön, amik ugye ezek szerint akkor nem tudom, 1000 vagy 2000 évesek. Mit tartalmaznak ezek? Miről írtak ők? Említette ezt a Frík összetartozást, azt, hogy mennyire tovább élt meg akkor, amikor földarabolták magát a területet, ez a nemzet összetartozás. Miről szóltak ezek a sírfeliratok?
Hát említettem azt, hogy ebben az időben már ezeket tehát áttértek már a frík nyelvűségről a görög nyelvűségre, és a feliratok azért nagyon izgalmasak, mert sehol, ezt aláhúzom, hogy sehol a római birodalom hatalmas egykori területén, tehát 6 millió négyzetkilométerre kiterjedő hatalmas birodalomról beszélünk, nem került elő ennyi verses sírfelirat, mint éppen Frígiában. Nem tudjuk, hogy hogyan és miért, de ezeket a verseket egyszerű paraszt emberek írták. Tehát némelyik úgy is kezdődik, hogy én egy földműves vagyok, Ego Georgos, vagy valami hasonlóval kezdődik. Büszkék arra, hogy hatalmas nyájaik vannak. Van olyan felirat, ami 1000 darabos nyájról beszél, ami... hát 1000 állatból álló nyájból, bocsánat, beszél, és ezek tényleg óriási nagy...
Igazi bukolikus kép, ugye ezt írja is egyébként, hogy pásztor heverészik, írogatja leendő sílfeliratát közben a nyájlegel, igen.
Gyönyörű homéroszi nyelven, tehát arhaikus görög nyelven ráadásul, amit igazából ők csak a homéroszi eposzokból ismerhettek, fogalmazzák meg ezeket a legtöbbször nagyon egyszerű sírfeliratokat, amikben saját maguknak, a feleségüknek, vagy a gyerekeik, az elhunyt szüleiknek állítanak emléket. Na most ezt úgy tessék elképzelni, minthogyha a mai Magyarországon egy alföldön élő pásztor, az a isa, kur és homú vagymuk kifejezéseket használná mondjuk a sírfeliratán. Tehát egy körülbelül 1000 évvel ezelőtti magyar nyelvállapotot elevenítene fel a sírfeliratain. Nyilván tudjuk, hogy ez nincs így, de ez volt gyakorlatilag a frígeknél. Tehát megőriztek egy arhaikus nyelvet, a görög nyelvnek egy nagyon arhaikus rétegét, amit Homéroszból ismertek, és valóban úgy kell őket akkor ezek szerint elképzelnünk, hogy miközben legeltettek, vagy éppen szántottak, vagy utána hazamentek, és szépen olvasgatták a homéroszi eposzokat.
Élet és irodalom.
Az iskolában tanulták, azért ez egészen biztos, hogy volt iskolázottságuk. Erre vonatkozóan, bár ezt nem írtam bele a cikkbe, de erre vonatkozóan is vannak információink, hogy azért itt egy komoly iskolarendszer működött. Most mindez a Krisztus utáni második-harmadik századra tehető, amiről beszéltem. Ez az időszak a római birodalomban egyébként is az írásbeliség forradalma, valami olyan hihetetlen mennyiségben kerülnek elő ebből az időszakból írott szövegek, írott emlékek, hogy az valami egészen elképesztő, és hát ezt egyelőre nem tudják a kutatók megmagyarázni, hogy miért volt a második-harmadik században egy ilyen robbanás az írásbeliségnek.
Mennyire van ez feltárva, mennyire van ez összegyűjtve, és ugye említette, hogy kétszer is jelen volt, és több időt eltöltött, nyilván kutattak is. A kutató munka az mire terjed ki?
Hát én igazából csak fotóztam, és nézegettem ezeket a feliratokat, mert a túlnyomó többségüket már publikálták. Egészen az 1950-es évektől indult meg ez a Monumenta Asiae Minoris Antiqua, röviden MAMA sorozat, amelyben ezeket a kőemlékeket publikálták. Na most számomra az volt a megdöbbentő, hogy ebben a nagyon tekintélyes sorozatban, egyébként Oxfordban jelenik meg, ebben a sorozatban publikált kőemlékek közül találtam olyat, ami az izmiri múzeumnak az udvarán hevert a szemétben. Tehát egyszerűen tényleg az ember megdöbben, hogy ja, és ráadásul emellett a kőemlék mellett, ami egy nagyon fontos emlékmű, ott volt például egy frígiai nyelvű felirat töredék is, ami viszont rendkívül értékes, hiszen ebből nagyon-nagyon kevés van, és az is ott hevert a szemétdombon.
Igen, ezt említ is a cikkben, hogy külföldi múzeumok $10,000-eket fizetnének ezekért a töredékekért.
Amit ön is említett, az Aizanoiban volt, ugye Aizanoi egy szabadtéri bemutató terület, van egy hatalmas nagy Zeus templom, és a körül százával hevernek a fűben azok a feliratok, amiket egyébként már szerintem publikáltak, túlnyomó többségében publikálták őket, de annyira fantasztikus, gyönyörűen faragott kőemlékek vannak a fűben, és ott a kóbor kutyák mászkálnak közöttük, hogy tényleg ez jutott eszembe, hogy ezért egy külföldi múzeum az $10,000-eket adna, és hát ez mondjuk segítene akár a, nem tudom, a török múzeumi kultúrát továbbfejleszteni, vagy ilyesmi. Ez nem egy szokatlan dolog, hogy milyen kőemlékeket eladnak külföldi múzeumok számára, hiszen Budapestre, ha bemegy az ember a Szépművészeti Múzeumban, és akkor itt egy kis reklámot is hadd mondjak, hogy ugye újjáépítették az ókori kiállítást a Szépművészeti Múzeumunkban, és nagyon-nagyon szuper lett, klassz lett, és ott is vannak frígiai emlékek. Ha jól emlékszem, 3 egészen különleges frígiai síremléket láthatnak a magyar látogatók.
Ez ott egyébként a helyszínen látogatható Bursában, tehát ott a kertbe bárki mehet, és nyilván akkor ezt használt a kutyusokon kívül, ezt nyilván azért használják. Hát nyilván ebből van nekik sok, és ezt nem tudják hova tenni, hát ez mondjuk a Görögországban, meg Olaszországban is gyakran látni azt, hogy ez tényleg úton útfélen, mert hát ebből nekik sok van, hova tegyék. Már ha beviszik a múzeumba, oda az lehetetlen.
Lehetetlen. Nem kérde minden, ugye, mert a múzeumok eleve behatároltak, hogy mennyit tárgyat tudnak kiállítani, így van, tehát ez egy köztes megoldás között, hogy bedugjuk a pincébe és kiállítsuk, de tudok olyan országot, egész pontosan Izrael, ahol például elkezdték kiárusítani, például akár a holtengeri tekercseket. Ami egyrésztről megdöbbentő, Másrészt pedig valamilyen szinten érthető, mert ezekből a hatalmas bevételeket generálnak, amelyeket bele tudnak forgatni a kutatásba, és végül is ezek a tekercsek nem vesznek el, hanem ezek például Amerikában, amerikai egyetemek vásárolnak ilyet jellemzően.
És akkor kutatható, látható, hozzáférhető valamilyen módon legalább.
Igen. Mindenki számára elérhetővé teszik, tehát ez egy voltaképpen, ha úgy nézzük, nyereség is lehet.
Papirusz tekercs és pásztorbot, Frígia faragott és írott világa. Nagyon szépen köszönöm az idegenvezetést. Dr. Rül Tibor okortörténész egyetemi oktató íróval beszélgettem, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl, meg annyira friss, hogy lehet, hogy egy-két napot várni kell, míg hozzáférhető lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a interjút. Viszontlátásra.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.